17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Szakmai találkozót tartottak a Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet nővérszállóján. Nyíregyháza új zöld területtel gazdagodik. Új időközi kiállítással készül a Hatvani Lajos Múzeum. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezete az Oktatási Bizottság közreműködésével tartott szakmai fórumot egészségügyi duális képzési műhely Bács-Kiskun, Jász-Nagykun, Szolnok és Heves vármegye szakmai találkozója címmel a Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet nővérszállóján. A kezdeményezés országosan is egyedülálló, az együttműködés keretében a három vármegye irányító kórházainak oktatási csoportjai, valamint szakképzési munkatársai találkozhattak egymással, hogy megosszák tapasztalataikat az egészségügyi duális képzés működéséről, kihívásairól, illetve fejlesztési lehetőségeiről. A program részleteiről Gazdik Juditot, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház intézeti szakoktatóját, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bács-Kiskun vármegyei területi szervezetének fekvőbetegellátásért felelős alelnökét hallják.
A szakképzés, illetve a duális képzés jó gyakorlatait szeretnénk átbeszélni a három megye szakképzésért felelős kollégáival, egymásnak átadni azokat a tapasztalatokat, amelyek megkönnyíthetik a munkánkat és fejleszthetik az oktatással kapcsolatos feladatokat. A duális képzés a kórházakban folyó gyakorlati képzését jelenti az utánpótlás, nappal, illetve felnőtt képzés tanulóinak, képzésben résztvevőinek. Ez azt jelenti, hogy a kórházakban betegekkel abszolút korrekt körülmények között tudják megtanulni azokat a feladatokat, amelyeket az elméletben már az iskolákban átvettek, illetve demonstrációs termi körülmények között tudják a kórházakban is, illetve az iskolában is gyakorolni, aztán utána pedig betegellátási helyzetekben is a tanultakat. Minden megye a saját területéről elmondja azokat a tapasztalatokat, azokat a bevált gyakorlatokat, amelyeket használnak. Kerekasztal beszélgetésre fog sor kerülni, és ezeket a tapasztalatcseréket tartjuk inkább alkalmasnak arra, mint az előadásokat. Én 34 éve dolgozom ezen a területen, illetve intézeti szakoktatóként 12 éve. Mindenképpen nagyon fontos azokkal a kollégákkal együtt dolgozni, együtt működni, akik minket akár a gyakorlaton, akár majd később a munkakezdésben segíteni fognak. Azok a kollégák, akik igazán szívesen átadják a tudásukat, tapasztalataikat, azokat a tanulókat fogadják szívesen, akik érdeklődőek, kíváncsiak, és használni szeretnék a tudásukat.
A további percekben Dankó Zsuzsanna, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területi szervezet megyei elnöke beszél.
Évek óta nagyon jó kapcsolatunk van például Heves vármegyével, de elmondható ez természetesen az ország többi megyével, de Heves vármegyével évek óta egy olyan programsorozaton veszünk részt, ahol a hallgatókat, tehát a nappali képzésben résztvevő hallgatókat próbáljuk bevonni a mindennapjainkba, és egy vándor rendezés keretében felváltva a két megye között pályaorientációt, orientációs versenyt szervezünk, és tovább gondoltuk pályaorientációs, illetve a szakképzéssel kapcsolatos feladatainkat, és ennek a napnak az a célja, hogy a három vármegye, Heves, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye egy információcserét tudjon végrehajtani, aminek igazából az a lényege, hogy a jó tapasztalatokat, a jó gyakorlatokat át tudjuk adni egymásnak, hiszen az a célunk, hogy a képzésben résztvevőket minél magasabb szinten tudjuk ellátni a megfelelő információkkal, ismeretekkel, hogy ha majd kikerülnek az egészségügy bármely területére, akkor egy jól felkészült szakember tudjunk adni. Jász-Nagykunszolnok vármegyéből az oktatásban résztvevő kollégákkal érkeztünk, szakképzési referensünk, illetve a szakképzési munkatárs, aki ugye többek között a pályaorientációs tevékenységeket is szervezi, illetve a szakképzéssel kapcsolatos feladatokat szervezik. Ezen kívül az oktatási bizottság tagjai, illetve a jelenleg oktatásban résztvevő szakembereket hívtunk még. Én mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyrészt egy kötetlen, hiszen inkább baráti és a baráti mellett egy szakmai együttgondolkodást várok ettől, illetve ahogy korábban is említettem, a jó gyakorlatokat át tudjuk adni egymásnak, hogy minél színvonalasabb és minél eredményesebb legyen a szakképzés.
Pogonyiné Kis Irén, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves vármegyei területi szervezetének elnöke hangsúlyozta, az empátia elengedhetetlen ehhez a szakmához, mely nagyon nehéz, de egyben nagyon szép is. A pályakezdő fiatalokkal meg kell ismertetni és szerettetni az egészségügy különböző területeit.
Első alkalommal találkozunk a három megye szakképzési oktatási csoportjának a dolgozóival. Mi azt szeretnénk, a három megye, Bács-Kiskun-Szolnok, Heves vármegye, hogy tapasztalatsere, megosszuk a eddigi tapasztalatokat, hisz 5 éve vettük át a szakképzési feladatokat, és ebben fontos szerepük van a szakképzési referenseknek. Tartják a kapcsolatot országosan, és minden területtel van kapcsolatunk. Most ők kezdeményezték, hogy regionálisan a három megye szakképzési referensei, ápolásvezetők, oktatási csoportban dolgozók találkozunk itt a mai napon, ez egy első alkalom. Ez úgy néz ki, hogy ilyen országosan nem tudok róla, hogy más területen, megyébe van egy ilyen kezdeményezés. Reméljük, hogy olyan pozitív eredményeket érünk el vele, hogy kibővül majd ez a területi szervezet más megyékkel, vagy éppen lesz egy ilyen kezdeményezés. Célja az a mai napunknak, hogy a három megyéből az eddigi tapasztalatokat, mondjuk az 5 év tapasztalit, hogy mik voltak a nehézségeink, a kezdeti, min lehetne javítani, hogy tudjuk elérni azt, hogy a fiatalok körébe az egészségügyi pálya népszerű legyen. Minden pályaorientációs programokon ott vagyunk, és bízunk benne, hogy ezzel eredményeket tudunk elérni. Ez a minden területet, a három területen, mert ez a tapasztalat, és minden egyes kórházba, megyei intézetekbe, mindenütt fontos lépés az, hogy a fiatalok körébe akár pályorientációs programok, versenyek, bevonjuk őket az egészségügy hivatásnak a szépségébe, és ez a minden területen, minden intézményben, szakképzési intézményeket érinti, ez a három megye teljes területét.
Nyíregyháza új zöld területtel gazdagodik. Több mint 100 000 facsemetét ültettek el a Tokaji úti vásártér mögötti területen. A Sirály réten zajló nagyszabású erdőtelepítési programról tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen. A kivitelezést gondos talajelőkészítés előzte meg, amely kulcsfontosságú a csemeték eredéséhez és fejlődéséhez. Halmi Hódos Katinka, városi főkertész elmondta, a terület erdősítése már régi terve volt a városnak.
Ez korábban mezőgazdasági művelés alatt állt. Az egész abból indult ki, hogy a területnek a közepén egy exléje védett mocsár található, ez egy vizes élőhely, ami törvény ereje által védett, a Holtavágyi Nemzeti Parknál is számon van tartva, és ez az erdő, amit most létesítettünk, az ő hozzájárulásukkal és az ő szakmai támogatásukkal létesült. Ez az erdő összesen 14 hektáron terül el, őshonos fajokból áll. A fő faja a kocsányos tölgy, elegyfaként megtalálható benne a juhar, az éger, a nyírfa, madárcseresznye.
A növekvő zöld felület hozzájárul a városlakók életminőségének javításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez is. Kósa József, a térség önkormányzati képviselője kiemelte, a helyiek nagyon örülnek ennek.
A nyíregyházi lakossággal nekünk egy olyan szerencsénk van, hogy imádják a zöldet, imádják a zöld területek fejlesztését, imádják, hogyha a környezetükben ugye akár a fásítási programok mennek, akár a kertészeti programok mennek, ugye nyilván ugye termőföldek vannak kihelyezve, balkonföldek vannak kihelyezve. Tehát a nyíregyházi lakosság az gyakorlatilag ennek nagyon örül, nagyon szépen köszönik. Ezeket a lehetőségeket, ezek a telepítéseket nem hétköznapiak, egy ilyen erdőtelepítés, egy ilyen óriási 15 hektáros fásítás.
Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszín bejárásakor kiemelte, ez a beruházás nagy jelentőséggel bír a jövő nemzedékei számára.
Sok szempontból nagyon fontos lesz. Természetesen ennek van egy átfutási ideje, ez 10-15 év múlva lesz, tehát ez a következő generációk számára készül. Láthatjuk, hogy fontos, hogy törődjünk a jövőnkkel, az utánunk jövőkkel is, és mit hagyunk rájuk.
Új időközi kiállítással készül a 60-60 Lajos Múzeum. A jövő pénteken nyíló kiállítás június közepéig lesz látható. A tárlaton 1890-től 1950-ig terjedő időszak 300 fotója és képkeretei lesznek láthatóak Örök emlékül címmel. A részletekről Kökény Ferenc igazgatót tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
És a kiállításnak van egy előzménye, van egy folyamata, van egy kiállítási időpont, lesz egy megnyitó, lesz majd egy távlat, ameddig megtekinthető, és ezt most akkor tartalomba csomagoljuk. Akkor kezdjük azzal, hogy kerestek meg ezzel az ötlettel ki, és mit takar pontosan ez a cím, hogy örök emlékül.
A sors jó értelemben lett fintora, hogy dr. Fogarasi Klára igazgatója volt a múzeumnak, Kovács Ákos után, hát másoron csak másfél évig, férjét elhelyezték, máshova, és ő pedig ment utána. És már évek óta kapcsolatban vagyunk, hiszen mikor megjelent a múzeum történeti kötetünk 2023-ban, akkor előtte felvettük a kapcsolatot, és abban is írt egyfajta visszaemlékezést az ő idejére. Ő egyébként néprajzkutató és fotótörténész, és itt fordulunk rá a kanyarból az egyenesre, a cél felé. Tavaly küldött nekem fotókat egy kiállításáról, ami galériában nyílt, illetve korábban pedig a Kecskeméten nyílt egy nagyobb kiállítása ebben a témában. Nagyrészt magángyűjteménye van, hiszen itt is 60-ban is, és a Néprajzi Múzeumban végzett 25 év alatt, 25 évig dolgozott a Néprajzi Múzeumban, és ott néprajzosként hát ilyen kultúrantropológiai irányba ment el, és fő témája a fotók voltak, fotótörténettel foglalkozott. Gyakorlatilag elküldött egy e-mailt, egy kedves e-mailt fotókkal, és hogy valami közös dolgot csinálhatnánk, és ő a 60-ra gondolt, hiszen ő azért itt is dolgozott, és mondtam neki, hogy jövőre. És ez a jövő már itt van, jelenben. Nem csak fotótörténeti, nem elsősorban fotótörténeti, annál sokkal több. Egy olyan szegmensét mutatja meg ennek a világnak, amire még én is rácsodálkozom. Úgyhogy ez a maga kiállítás reményeink szerint jövő hét pénteken nyílna, és július 19-éig fog tartani.
Tehát akkor durván egy negyed év.
Szűk három hónap.
Szűk három hónap, igen.
Híreink végén az időjárásról. A hidegfront felhő és csapadék sávja tovább halad kelet-délkelet felé, utóbbi az Alföldre érve elgyengül. A front átvonulását követően csak átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Éjféltől északnyugat felől újra egyre nagyobb területen megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél. Hajnalra 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. április 19-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Értékadó.
magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Sikeresen zárult a Bosodabaúj Zemplén vármegyei iparkamara Bokik.pont elnevezésű szakmai eseménye. Bemutatjuk Miskolc turizmusának aktuális helyzetét. Szó lesz a miskolci városgazda tavaszi nagytakarítási akciójáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk mindnyájuknak.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Sikeresen zárult a Bosodabaúj Zemplén vármegyei kereskedelmi iparkamara egyetemi rendezvénye, ahol a hallgatók közvetlenül találkozhattak a régió legmeghatározóbb vállalataival. A Bokik.pont szakmai eseményén a résztvevők első kézből kaptak átfogó képet a munkaerőpiaci trendekről és az elvárt kompetenciákról. Egy izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében pedig fiatal vezetők osztották meg személyes sikertörténeteiket és karrierépítési tapasztalataikat. A rendezvény céljáról Masa Beáta, a Boki koordinációs vezetője adott tájékoztatást.
Kedves partnerek, kedves előadók, kedves hallgatók! Nagy örömmel köszöntelek benneteket a Bokik.pont első rendezvényén, itt ezen a kerekerdő rendezvény helyszínen. Engedjétek meg, hogy röviden bemutatkozzak, Masa Beáta vagyok, a Bokik koordinációs vezetője, a Gazdálkodástudományi Karvezetéstudományi Intézet címzetes egyetemi docense, tehát egyben oktató is. Ez a mai alkalom számunkra nem egyszerűen egy program a sok közül, hanem sokkal inkább egy ilyen kezdőpont, egy olyan kezdeményezésnek az első lépése, amelynek világos célja van közelebb hozni egymáshoz az egyetemet és a vállalati világot. Azt látjuk, hogy biztosan ti is érzitek, hallgatók, hogy a munkaerőpiac ma gyorsabban változik, mint valaha, bár nekünk erre Ronyák Lacival van véleményünk, hogy ez elég gyakran 130-360 fokot képes fordulni. Rengeteg lehetőség van, ugyanakkor rengeteg a bizonytalanság is. Hallgatóként sokszor nehéz átlátni, hogy merre érdemes elindulni, mit várnak el a cégek, hogyan lehet egyáltalán bekerülni hozzájuk, és közben a másik oldalon a vállalatok is keresik azokat a fiatalokat, akik nem csak szakmailag felkészültek, hanem nyitottak, motiváltak és tudatosan építik a saját pályafutásukat, karrierjüket. A Bokik.pont pontosan ezt a hidat szeretné ezen a rendezvényen megképezni. Azért jött létre ez a mai rendezvény, hogy ne általános tanácsokat halljatok, hanem valódi első kézből származó tapasztalatokat. Olyan szakemberektől, akik nap mint nap részt vesznek kiválasztásban, vezetésben, illetve döntéshozatalban. Úgy építettük fel a mai napot, hogy szintén tudjatok is egymáshoz kapcsolódni. Lesz egy munkaerőpiaci kitekintés, ahol átfogó képet kaptok a trendekről és az elvárásokról. Kis Krisztina, az EaseJob tulajdonos ügyvezetője fogja ezt az előadást megtartani. Utána megismerhetitek a régió meghatározó vállalatait, nem prezentációkból csak, hanem konkrét példákon keresztül, hogy működnek, kit keresnek, hogyan lehet hozzájuk bekerülni. Utána szerveztünk egy kerekasztalt, és a kerekasztal megbeszélésbe olyan fiatal, tehetséges szakembereket hívtuk meg, akik saját történetüket fogják elmondani őszintén, hát tabuk vagy kerülők nélkül. Ez is biztos egy nagyon értékes része lesz ennek a délutánnak. Utána lesz egy nagyon praktikus, gyors használható tudást szeretnénk adni nektek. Lesznek előadások, illetve lesznek utána ilyen forgószínpadszerű workshopok, kit mi érdekel, oda tud csatlakozni. Lesz lehetőségetek a rendezvény végén a networking eseményen kapcsolódni az itt lévő szakértőkhöz vagy vállalati képviselőkhöz. És azt szeretném mondani nektek, hogy nagyon sokszor nem az számít, hogy mit tudsz, hanem az is, hogy ki tud rólatok. Ezért ez nagyon fontos. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ennek a rendezvénynek az előkészítésén dolgozott, előadóinknak, partnereinknek, hogy elfogadtátok a meghívást, és hogy időt szántok az utánpótlás nevelésre, és megosztjátok tapasztalataitokat. Bízom benne, hogy ez nem csak hasznos lesz, hanem el is indít benneteket valamiben. Ez a Bokik.pontnak a célja, egy döntés, egy kapcsolat, inspiráló beszélgetés, hasznos tapasztalat. És már most a lehetőségem van jelezni, hogy nem csak egyetlen rendezvényről beszélünk, hanem több alkalommal szeretnénk ilyen és hasonló eseményeket szervezni. A május elején, közepén még a szorgalmi időszakban a TTC rendezvényére kerül sor, ahol megmutatjuk, hogyan lesz az egyetemi ötletből valódi innováció, akár startup vagy spin-off, legyen akár mi is az. Ha már indít benneteket valamit, ez akkor ott tudjátok majd tovább vinni, úgyhogy nagyon számítok rátok. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, hogy itt vagytok.
Most Kis Krisztinának, az EastJob munkaerő közvetítő cég vezetőjének előadását hallgathatják meg a munkakeresési kompetenciákról.
Ha valaki számokat vár most tőlem, akkor ki kell ábrándítsam, nem számokról fogok beszélni. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a számok egy statikus állapotot tükröznek, és nem biztos, hogy jól adják vissza a munkaerőpiaci folyamatokat, amik most zajlanak. A másik pedig az, hogy hihetetlen gyorsan változik a munkaerőpiac, és az ott megjelenő elvárások mind a munkavállalói, mind a munkáltatói oldalon. Legfontosabb talán az, hogyha a munkaerőpiacról beszélünk jelenleg, hogy látni kell, hogy egyszerre van jelen egy munkaerő túlkínálat és egy munkaerő túlkereslet. Ugyanúgy vannak hiány szakmák, mint korábban voltak, és ugyanúgy megjelennek olyan túlkínálati tényezők, olyan túlkínálati területek, akik meg nem tudnak elhelyezkedni, tehát a jelöltek oldaláról van túlkínálat. Csak egy pár példát mondjak, az utóbbi időben folyamatosan növekszik azoknak az operátoroknak, illetve alacsony képzettségű munkavállalóknak a száma, akik aktívan munkát keresnek. Hogy ennek számtalan oka van, egyrészt azért, mert a gazdaság azért nem dübörög, a másrészt pedig azért, mert eleve egy olyan szituáció, egy olyan technológiai fejlődés áll elő, ahol az alacsony képzettségű munkavállalókat nem nagyon tudják alkalmazni. Előtérbe kerül a digitalizáció, az automatizáció, a programozás, azokat a skilleket, amiket keresnek most a munkáltatók, azokat a skilleket ezek a munkavállalók nem tudják. A másik irány pedig az, hogy jelen vannak igényként a munkáltatók részéről pontosan ezekkel a technológiai fejlődéssel kapcsolatban megjelenő skillek. Tehát minél több piaci és minél több elektromos tervező, minél több gépész, mert aki jó lenne a piacon, energetikai szakember. Tehát ez most egy felerősödő tendencia. És bár relatív alacsony a munkanélküliségi ráta, ez a kettőség, ez azt mutatja, hogy van egy réteg, ahol nagy számban vannak munkanélküliek, és vannak olyan pozíciók, ahova meg nagyon nehéz megfelelő képességű munkavállalót találni. És hogy ezt még egy picit boncolgassam, itt nem csak arról van szó, hogy piaciseket keresünk nagy számban, például mi, mint fejvadász cég, hanem keresünk akár hegesztőket, villanyszerelőket, klímaszerelőket, vagy akár szerelésvezetőket építőipari területre, akik ugye nem mérnökök, nem diplomások, de egy olyan szakmával rendelkeznek, ami jelenleg Magyarországon továbbra is hiány szakma. Ez problémaként jelenik meg, ugyanakkor mégis most még kezelhető probléma, de problémaként jelenik meg. A gyorsan változó gazdasági és technológiai környezet szintén egy olyan tényező, ami befolyásolja a munkaerőpiaci tendenciákat. Ugye, ahogy az említettem már, a technológiai fejlődés az jelen van, halad, egyre több cég tér át az automatizált összeszerelésekre, akinek természetesen van pénze a beruházásokra, és a mindennapi életünkben maga a technológia, mint olyan, vagy a digitális képességek, digitális kompetenciák megjelenése már alapelvárás. Trendek szerint egyébként nem feltétlenül a diploma a cél. Tehát azért azt látni kell, ahogy az előbb is mondtam, hogy persze jó, ha minél magasabb a képzett egy munkavállaló, azért nem feltétlenül csak azokat a munkavállalókat keresik a munkaerőpiacon, ahol a diploma kézben van, hanem azokat a technikusokat, azokat a szakembereket, akik az operációban, a termelésben, a működtetésben jelen vannak. Nagyon fontos, ahogy mondtam, és nem győzöm hangsúlyozni, a lakatos, a hegesztő, a villanyszerelő, a klímaszerelő, az építőipari szakembereknek a jelenléte, de a magasan képzett quality PLC technikusok legalább olyan fontosak a termelésben. Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy egy jó piaci technikus talán többet tud rendíteni a működésen, mint egy mérnök, mert hogy olyan jó gyakorlati tapasztalatai vannak, és ők ugyanígy hiányként jelennek meg a piacon. És amikor arra kerül a sor, hogy a kiválasztásról, a készségekről beszéljünk, akkor igenis azt kell nézni, hogy mi az, amit tud, és hogy áll hozzá a feladatokhoz, és gyakorlati tapasztalatokra van szükség. Illetve ami nagyon fontos, és itt szintén megjelent az ábrán, ez a rugalmasság, tanulási készség. Tehát ez a kettő, tehát a hard és a soft skill-ek jelenléte, amikor a kiválasztásról beszélünk, az mind a két esetben nagyon fontos. Persze vannak olyan területek, amikor lehet egyiket másikat előtérbe helyezni, de azért alapvetően egyensúlyban van a két típusú kompetencia. Tehát az előbb már említettem, hogy vannak olyan alapkompetenciák, amik elvárásként jelennek most már meg a munkaerőpiacon. Az egyik ez a digitális kompetencia. Tehát ha tetszik, ha nem, az életünket átszövi az, hogy tudjunk mindenféle digitális eszközt használni munkánkban, magánéletben. Ezeknek a kompetenciáknak a megléte, ez nagyon fontos most már. Ugyanilyen fontos az, hogy nyelvtudással rendelkezzünk. Az angol, ugye a gazdasági életben az alap elvárásként jelenik meg, ugyanakkor vannak olyan speciális területek, ahol egyéb nyelvek ismerete kifejezetten hasznos lehet, akár egy SSC-ben, akár más szolgáltató központban. És mindemellett meg kell, hogy jelenjenek azok az erős szakmai alapok, ami a munkavégzése alkalmassá teszik a munkavállalókat. Ugye minden területnek megvan a maga specialitása, amivel rendelkeznie kell a munkavállalóknak, amikor bekerül. Ezeket igenis érdemes mérni, és a munkáltatók mérik is a kiválasztások során. Legyen az mondjuk egy informatikai eszközök használatával kapcsolatos képesség, legyen ez egy gazdasági területen, egy számviteli területtel való kapcsolat, hogy mennyire tudja, mennyire látja át a számviteli folyamatokat, a pénzügyi folyamatokat, mennyire tudja használni az Excel-t, illetve az azzal kapcsolatos feladatokat, mondjuk egy kontroller, de ugyanúgy a mérnöki területeken is megvannak ezek a specialitások, egy quality tool, egy tervezőprogram ismerete, és nem győzöm hangsúlyozni a piaci, automatizálás, robot a területén szerzett ismereteket. És akkor a soft skill-ek. Ugye a hard skill-ek azért viszonylag könnyen mérhetők, mert akár egy teszttel oda lehet ültetni az embert, és meg lehet nézni, hogy mennyire képes ellátni a feladatokat. De a soft skill-ek azok egy kicsit nehezebben mérhetők. Sokszor érzés alapon, illetve különböző személyiségi és kompetencia tesztekkel tudjuk ezeket mérni. De ami alapvetően fontos a mindennapi életünkben, az a kommunikáció. Az egyik olyan terület, amit egyébként minden nap használunk, egy olyan skill, amit minden nap használunk, és azért is fontos, mert nem csak nekünk kell megérteni azokat az információkat, amit kapunk, hanem sok esetben tovább is kell adni a kollégáknak, a beosztottaknak. Tehát innentől kezdve az, hogy hogy kommunikálunk, hogy tudjuk elérni azt, hogy megértsenek, hogy megértsék a feladatot, ez egy kifejezetten fontos területe a skilleknek. A másik ilyen skill, amit egyébként ami megjelenik a mindennapokban elvárásként, ez a csapatmunkára való képesség. Itt ez azért is fontos, mert hogy ugye legtöbb esetben be kell illeszkednünk egy csapatba, ott meg kell értetnünk magunkat szintén, alkalmazkodni kell a többiekhez, és egy csapat teljesítménybe is be kell illeszkedni. Én azt szoktam mondani, hogy a csapat annyira erős, amennyire a leggyengébb eleme erős a csapatnak. Tehát, hogy van egy ember, aki lehúzza a csapatnak a teljesítményét, azt mindig kezelni kell, azt fejleszteni kell, meg kell találni azokat a pontokat, és ezt el kell fogadni ezeket a visszajelzéseket, és a csapatnak a visszajelzéseit is akár, hogy tud érvényesülni abban a csapatban. És ez egy alapelem, és a csapatmunka a meghatározó eleme a munkavégzésünknek. A probléma megoldás. Az előbb már kivetítettük, hogy van egy tanulási készség, van egy feladattal kapcsolatos készség, ami a fejlődést vetíti előre. A probléma megoldás is egy ilyen terület, ami nagyon fontos, hogy jelen legyen, hiszen a probléma megoldáson keresztül akár tanulhatunk is egyrészt, tehát ez egy fejlesztési lehetőség is, amikor egy adott problémára beletesszük az adott munkavállalót, és meg tudja oldani, az erősíti, fejleszti őt magát is. Ugyanakkor a mindennapi életben nagyon sok problémával találkozunk, illetve ehhez kapcsolódóan döntéseket kell hoznunk. A minap hallottam egy olyan információt hírekben, hogy egy ember átlag egy nap akár 35 ezer döntést is meg kell, hogy hozzon. És ez a problémákra vonatkozóan is igaz, hogy ugyan ilyen nagy számban, ha még nem is 35 ezer darab problémával találkozunk egy nap, de azért vannak olyan időszakok, amikor igenis folyamatosan jönnek azok a problémák, azok a helyzetek, amiket meg kell oldanunk, és az, hogy ebből hogy jövünk ki, hogy itt most megállunk, befékezzünk, vagy pedig tovább tudunk lépni, és tudjuk ezt előre lendíteni a megoldásokat, ez egy alapkompetencia, amivel rendelkezni kell, hogy ne megrekedjünk, hanem megoldjuk a problémát. A rugalmasság, hogy alkalmazkodunk a helyzetekhez ebben a gyorsan változó világban, környezetben, az szintén egy alapkompetencia és elvárásként jelenik meg a munkáltatók részéről, és a tanulási készség, ami alapvetően egyébként az egész kompetenciát, tárat összefogja, és át kell, hogy fogja, hiszen napról napra változik minden körülöttünk, akár a technológia, akár az a tudás, anyag, amivel rendelkezni kell a munkahelyen, de a helyzetek is, amiket meg kell oldani. Épp emiatt fontos az, hogy tudjunk tanulni, képesek legyünk fejlődni. És mik ezek a kulcskompetenciák akkor kiemelve? Ugye a tanulási képesség, a kreativitás, az önállóság és az a fajta kritikus gondolkodás, ami a fejlődésnek az alapja. És itt nem feltétlen arra gondolok, hogy másokat kritizálunk, mert amikor másokat kritizálunk, az nem feltétlen építő jellegű, illetve attól függ, hogy tesszük meg. De hogy magunkkal szemben kérdőjelezzük meg azt, hogy most jók voltunk-e, jól csináltuk-e, illetve magával a folyamattal kapcsolatban legyünk kritikusak egy picit mindig, hiszen ez egy fejlesztési alap, amikor megkérdezzük, hogy ez most jól van-e így, mert ha nem, akkor vizsgáljuk meg azokat a veszteségpontokat, azokat a dolgokat, amiket változtatni kell, és ha meg jól van, akkor meg tudomásul kell venni, hogy ezt lehet tovább vinni. Nagyon fontos a motiváció. Volt több beszélgetés itt a kompetenciák terén, munkáltatókkal, partnerekkel, és sok esetben megkérdezzük, hogy mi az a legfontosabb, ami főleg egy pályakezdő esetében megjelenik, mint kérdés, mint munkáltatói elvárás, és sokszor azt mondják, hogy a csillogó szempár. Tehát az, hogy mi a motiváltsága, mi az, ami érdekli az a terület egyáltalán, akar-e dolgozni, hogy akar dolgozni. Ezzel kapcsolatban megjelenik a hozzáállás, szintén a munkához való hozzáállás, a munkáltatóhoz való hozzáállás, a lojalitás, az, hogy mennyire akar, mennyire tudod dolgozni, és a megbízhatóság. Ezek azok a munkáltatói elvárások, amik mindennapjainkban megjelennek. És hogy mik a fiatalok elvárásai itt a tapasztalataink alapján? Hát egyrészt a jó fizetés, főleg azért, mert ők egy egzisztenciát kell, hogy megépítsenek. De érdekes mód nem feltétlen ez az elsődleges szempont, amikor el akarnak helyezkedni. Sokkal inkább a work-life balance, a fejlődés és a jó csapat, illetve a fejlődés alatt azt is értem, hogy egy olyan terméket, olyan szolgáltatást állítsanak elő, amiben ők örömöket lelik, ami kihívásokat takar. A Covid idején egyébként itt a work-life balanszra visszatérve egy pillanatra még felerősödött a home office-nak a lehetősége, viszont azt látom, hogy sok esetben ez már nincs jelen, viszont a munkavállalók ugyanúgy igénylik, mint korábban. Van olyan cég, aki adja, van, aki kevésbé, illetve aki adta korábban is visszaveszi, de a work-life balansz nem feltétlenül csak ezt jelenti, de a remote és a hibrid munkavégzés azért még mindig igényként megjelenik a munkavállalók részéről. És hogy ha egy munkavállaló jelentkezik, mik azok a tipikus elutasítási okok, azokat szedtem itt össze. Én azt szoktam mondani, hogy nincs olyan, hogy jó munkavállaló, jó munkáltató, rossz munkáltató. Szerintem olyan van, hogy egy kultúrában, egy feladatkörben valaki helyt tud állni, vagy nem tud helyt állni, tud illeszkedni, vagy nem tud illeszkedni. De ha nem illeszkedik, annak oka van. Tehát, hogyha egy munkáltató azért utasít el egy jelöltet, mert úgy érzi, hogy nem illeszkedik, az teljes joggal teszi. Mert az a jelöltnek se biztos, hogy jó lenne. A másik, amikor szakmailag nem illeszkedik a profil, tehát, hogy valami elvárásnak nem felel meg a munkavállaló, illetve a pályakezdők esetében nagyon gyakori probléma, amikor nem célzottan jelentkeznek arra a munkakörre, amit szeretnének. Egyébként nem csak a pályakezdők esetében, érett jelöltekkel is találkoztam ilyennel, mindent pályáznak, amit látnak. És ugye ez egy kudarc élmény, egy felmorzsolódás, az, hogy nem sikerül, már megint nem sikerül, nem kapok visszajelzést, ez nem jó. Tehát ez lehúzza a motivációt, illetve egy kicsit ugye az embernek az önbecsülését is. És a sikerhez vezető út mi lehet szerintem? Egyrészt az, hogy amikor egy fiatalról beszélünk, akkor igyekezzen minél több gyakorlatot szerezni. Erre nagyon jó lehetőség a duális képzés, a gyakornoki programok, azok a diákmunkák, ahol egy kicsit kapcsolódni tud a munkavilágához, mert kap egy rutint, kap egy lehetőséget arra, hogy igenis reggel be kell menni dolgozni, tud illeszkedni a csapathoz, és már van egyfajta tapasztalata a munkavilágában. Ha pedig gyakornoki programról, duális képzésről beszélünk, akkor pedig már olyan szakmai feladatokat is kap, ami szinte azt mondhatnám, hogy munkatapasztalatnak is megfelelő lehet. El tudja jól adni magát akkor, hogyha használ olyan social media felületeket, ahol meg tud jelenni. Ugye itt az előbb pontban elmondta, hogy itt a láthatóság nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy megtalálják a jó munkavállalókat, nekik meg kell jelenniük valamilyen felületen, valamilyen helyen, ahol el tudják adni magukat, és ott eladható módon kell megjelenniük. Illetve a kapcsolatok építése, akár egy bőrzén, egy rendezvényen való megjelenés, illetve minél több kapcsolat megszerzése, az nagyon fontos lehet. És amivel még egyébként tudja egy egyén növelni az esélyeit a munkaerőpiacon, az a folyamatos tanulás, a saját maga fejlesztése, amit egyébként egy önismereti folyamat kell, hogy megelőzzön, hiszen meg kell találnunk, hogy miben vagyunk jók, illetve a soft skill-ek fejlesztése különböző tréningekkel, különböző képzésekkel. Úgyhogy összefoglalásként akkor csak annyit szeretnék még mondani, hogy amikor a munkaerőpiacon megjelenünk, nagyon fontosak az, hogy milyen kompetenciákkal és milyen skill-ekkel rendelkezünk, illetve hogy tanulni, fejlődni kell. Itt, bár nem jó helyen mondom, mert itt az egyetemen azért azt mondom, hogy itt szinte mindenki a diploma megszerzésére törekszik, de azt azért látni kell, hogy nem maga a diploma az, ami fontos, hanem az, hogy mögötte legyen egy olyan tudás, amivel el tud helyezkedni. Tehát itt kell a diploma, be kell fejezni, végig kell csinálni, de tanulni, fejlődni is kell, és olyan új tudásanyagot, olyan új kompetenciákat is érdemes tanulni, ami nem feltétlenül kapcsolódik a tananyaghoz, de itt elsajátítható, és amivel több lesz az illető. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.
Fekete Angyal Enikő, a Mitmár Miskolc idegenforgalmi Kft. Ügyvezető igazgatója bizakodó a szezonnal kapcsolatban, és a vendégészakák számának további növekedésére számít az év második felében. Előrejelzése szerint a város megújuló attrakciói és a színes eseménynaptár együttesen biztosítják majd a turisztikai forgalom bővülését.
Pozitív várakozással nézünk az év elé vendégészakák tekintetében. Ugye a tavalyi évre, hogyha visszatekintünk, akkor ott az volt a nagy kihívásunk, hogy úgy, hogy tavaly évben ugye nem állt rendelkezésre a barlangfürdő, ami azért Miskolc ugye egyik kiemelt attrakciója. Hát nagyon mondjuk úgy, hogy tartottunk tőle, hogy hogy alakulnak majd a vendégészaka számok, de a tavalyi kommunikációnak köszönhetően, amikor is ugye már mi elsősorban nem arról beszéltünk, ami nincs, hanem arról, ami van Miskolcon, és ezeket az értékeket már tavaly is elkezdtük legalábbis a kommunikáció tekintetében bemutatni akár a városhatárain, akár az országhatárain túl. Hát ennek eredményeképpen szerencsésen alakultak a számok, mert tulajdonképpen megközelítettük a stagnálást vendégészaka tekintetében, tehát közel annyian érkeztek Miskolcra 2025-ben, mint előtte 2024-ben vagy 2023-ban, és a vendégészakák száma is hasonló módon alakult, egy minimális visszaesésünk volt. Hát erre az évre egyértelműen növekedést várunk ettől az évtől, nem csak azért, mert várhatóan a barlangfürdő is az év második felében már rendelkezésre fog újraállni, hanem azért is, mert hát egy fokozott törekvésünk van arra, hogy bemutassuk a városnak az egyéb értékeit is, vonzerejét is, és ugye azt mondjuk el Miskolcról, és Miskolcot így fogalmazzuk meg, és így pozícionáljuk, hogy Miskolc a Bükk városa, ahol a természet, a történelem, a bornegyed és a fürdőkultúra szimbiózisban él, és mindegyik kipróbálható, megkóstolható, úgyhogy itt nem csak a fürdőkultúra itt az, amit szeretnénk fókuszba állítani jövőben, ugye jelenleg is működik továbbra is az Ellipszum élményfürdő is, mondom év második felében várhatóan a barlangfürdőt is újra birtokba vehetik majd a turisták, illetve akár a miskolci lakosok, de szeretnénk megmutatni a városnak azon egyéb értékeit is, amik a fürdőkultúrán túl, ugye a történelmet, a kultúrát, a borkultúránkat, a bortörténetünket, a természet, a fenntartható, a zöld, az aktív turisztikai lehetőségeket is magukba foglalják. A turizmus elméletben beszélünk arról, hogy ott van egy ilyen aranyszabály, hogy nagyjából a 2-3 órás autóútra levő területekről érkeznek elsősorban az adott turisztikai desztinációba a turisták. Hát ezt nálunk bőven igazolják a számok, mert nagy részt ugye Miskolc belföldi főküldő területei ugye elsősorban Budapest, tehát a főváros, Pest megye, illetve Debrecen, Nyíregyháza, akár Szolnok környéke, Alföld északi része, tehát ahonnan valóban 2-3 óra alatt ide lehet érni. Ez nem jelenti azt, hogy távolabbról nem jönnek, tehát rendszeresen találkozunk szegediekkel, vagy akár pécsiekkel, győriekkel, szombathelyiekkel is Miskolcon, tehát az ország másik végéből is mondhatom, hogy egyre kíváncsiabbak ránk, de volumenét tekintve a legtöbb érkezés azért a Budapest és Debrecen Nyíregyháza térségéből van. Külföldön ez az aranyszabály pedig úgy néz ki, hogy a körülbelül 5-6 órás autóút távolságról érkeznek az adott desztinációba, és itt is hozzuk ezt az aranyszabályt, hiszen Miskolcnak a fő küldő területei ugye Szlovákia, a szlovákiai városok tulajdonképpen mind beleesnek ebbe az 5-6 órás autóút távolságba, Dél-Lengyelország, tehát úgy Krakóval, Wroclawval bezárólag, aztán Csehország déli részeiről, illetve Románia nyugati területéről, tehát ez a Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, Szatmárnémeti környékéről érkeznek. Egyébként tavaly különösen megnőtt a Romániából érkező vendégek száma, ugye mióta a schengeni határátlépésre van lehetőség ugye a román határnál, megszűnt a várakozási idő, és hát feltűnően nagy számú növekedésünk volt Miskolcon Romániából, román vendégérkezés tekintetében. Úgyhogy ezeken a piacokon egyébként intenzív kommunikációt is folytatunk ebben az évben is. Ezt tavaly elkezdtük, és az idén ezt folytatjuk. És nem csak belföldön, hanem a potenciális külföldi vendégeknek is szeretnénk megmutatni Miskolc különleges turisztikai vonzerejét. Ez egy egyéves pályázati folyamatnak volt a része. Ugye itt a Green Destinations nemzetközi turisztikai fenntarthatósági minősítő szervezet hirdetett meg egy világversenyt. Ez egy Hollandiában működő cég egyébként, és egy intézmény, és ők mi is ez a világverseny, amit meghirdettek. Ugye a világ minden részéről több mint 600 pályázat érkezett be, ahol az volt a verseny témája, hogy ki tudja bemutatni a világ legfenntarthatóbb turisztikai jó gyakorlatát. Tehát itt azokra a programokra, azokra a forgatókönyvekre, és azokra a közösségépítő összefogásokra kíváncsiak a pályázott meghirdetői, amin keresztül az egyes desztinációk be tudják mutatni, hogy ők hogyan gondolkodnak a fenntarthatóságról, hogyan gondolkodnak a saját turisztikai desztinációjukban a fenntarthatóságról, és a mai kor a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokról. Erre a versenyre adtuk be a pályázatunkat. Hogy említettem, több mint 600 pályázóval egyidejűleg, ez tavaly májusban, tehát mondom, majdnem egy évvel ezelőtt volt, és aztán ugye szeptemberben tudtuk meg Franciaországban, hogy a úgynevezett top 100-ba jutott a pályázatunk, a miskolci pályázat. Itt maga a pályázat egyébként az Ehető Erdő címet viseli, de nem magát a turisztikai terméket mutatja be, hanem azt a turisztikai ökoszisztémát, ami felépült az elmúlt 6 év alatt itt Miskolcon, hiszen az egész Ehető Erdő történet ez 6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is ugye az erdész és egy séf fúziójából akkor egy szakácskönyv született, ugye az Erdő Finom, és ezt követően különböző turisztikai szereplők láttak fantáziát ebben a programban, és mint egy hógolyó úgy kezdett el ez tulajdonképpen nőni, ez az Ehető Erdő program, mert egyre többen csatlakoztak hozzá, ugye először a Lilafüreden a Hotelpalota indította el a Gastro Express járatokat a vendégei számára, aztán szintén a palota elkezdett tematikus vacsorákat szervezni, ahol ugye már bevonta a bükki borászokat, akkor ugye ebbe fantáziát látott a akkori turisztikai civil szervezet, vagy akkoriban alakult turisztikai civil szervezet a bükki kör, és a bükki kör szolgáltató is elkezdtek ezekhez a programokhoz csatlakozni, majd végül is a város turisztikai intézménye, ugye a Visit Miskolc programjára tűzte ezt a terméket, gyakorlatilag az összes lehetséges partnert bevonva, és ezen keresztül, ezen a pályázaton keresztül egy olyan láthatóságot generálva, nem csak a program, hanem ugye Miskolc számára, ami egy komoly áttörést jelent, mert ezzel a programmal, illetve ennek a turisztikai ökoszisztémának, ennek a fejlődés történetnek a bemutatásával érkeztünk meg Miskolccal tulajdonképpen egy nemzetközi pódiumra, egy nemzetközi színpadra, és kapott a város egy nemzetközi láthatóságot, ráadásul ugye a zöld, a fenntartható aktív turizmus szemüvegén keresztül, ami mit is jelent a város számára, azt, hogy egy potenciális minőségi fizetőképes közönség számára tudjuk magunkat itt pozícionálni, hiszen ma már a világban ez egy nagyon fontos szempont, akkor, amikor akár belföldi, akár külföldi vendégek elindulnak megnézni az ország vagy a kontinens másik pontjára felfedezni egy-egy új desztinációt, akkor ez ma már egy releváns szempont, hogy abban a desztinációban, hogy gondolkoznak a fenntarthatóságról, hogy kezelik ugye a város és a természet együttélését, és azok a turisták, akik erre kíváncsiak, jellemzően a fizetőképes minőségi, nagyon tudatos turistakörből kerülnek ki, és Miskolc ezen turisták számára szeretne kínálatot nyújtani és vonzó lenni. Úgyhogy ezen a pályázaton keresztül ezt sikerült tulajdonképpen elérni, hogy egy nagy láthatóságot kaptunk, fókuszba kerültünk, most már az a feladatunk, hogy ezt a fókusz fenntartsuk, ezt a láthatóságot tovább növeljük, és kihasználjuk ezt a lehetőséget a előttünk álló időben, ami ezzel a úgynevezett Green Destinations díjjal jár.
Elindult a tavaszi nagytakarítás is Miskolcon, a munkálatokat a városgazda munkatársai végzik, akik idén már új, korszerű gépekkel látnak hozzá a feladatokhoz. A programot 2024 őszén indították el, és azóta minden tavasszal és ősszel folytatják a takarítást a városban. Az önkormányzat évről évre növeli a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Költségvetését, amelyből jelentős eszköz és létszámfejlesztés valósult meg. A vállalat ma minden eddiginél modernebb és nagyobb gépparkkal rendelkezik feladat. Ellátásához. Az idei költségvetés 400 millió forinttal haladja meg a tavalyit. A tavaszi munkálatokról Cifrusz Natália, Miskolc főkertésze adott tájékoztatást.
Ezek a munkák nem most kezdődnek, azért ezt el kell mondani. Mindig előző évben a jelenleg a közterületeket díszítő virágoknak a legnagyobb többsége most már évelő, vagy hagymás növény. Ezek ugye több évig bennmaradnak a virágágyban, és folyamatosan díszítenek. Most már arról a korábbi hagyományról, vagy korábbi megszokásból is egy kicsit visszább vettünk, hogy a hagymákat ősszel ültetjük be a tavaszi virágzás érdekében, és hogy tavasszal kiszedjük. Tehát például tapolcán találkozhatnak az arra járók a parkban a virágágyak között megbújvó, most már szépen virító narciszokkal, krókuszokkal, tulipánokkal, de ezeket nem fogjuk kiszedni most már, hanem bennmaradnak, és jövő tavasszal ismét örvendeztetnek bennünket. Ugye a másik kedvenc őszi ültetésű növény az az árvácska, amit ősszel már virágdísszel tud bennünket kecsegtetni, de az igazi fővirágzási szezonja az ilyenkor tavasszal van, de ugye ők a telet nagyon jól bírják, ők ezt kint viselik, hál' Istennek hó is volt ezen a télen, úgyhogy hó alatt töltötték a telet, és most egyre nagyobb virágpompával tudnak díszíteni a közterületeken. Ugye ezek a két nyári növények. Ami most legaktuálisabb és időszerű volt, ugye az virágórának a beültetése. Természetesen ez Miskolc egy frekventált területe, de azért arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag az adventi időszaktól folyamatosan a Szent István tér az egy rendezvényhelyszín, aminek kapcsán ugye rengeteg látogató érkezik ide, nem csak miskolciak, hanem vendégek is, úgyhogy ebben az időszakban lefedjük a virágórát, maga az óraszerkezet is leszerelésre kerül, és a virágágyás is megszűnik gyakorlatilag, mert hogy kap egy pallóborítást. Ugye egyeztetve mindig az önkormányzat által szervezett vagy egyéb rendezvények kapcsán meghatározzuk azt az időszakot, hogy mikor jön el az az idő, amikor már nincs szükség ennek a borításnak igazából a virágágy védelmére, és akkor most az idén a március 15-i ünnepséget követően ugye már múlt hét hétfőn elkezdődött a borításnak a felszedése, az óraszerkezetnek a visszaszerelése és a virágágynak a beültetése. Most nyilván a tavaszi ültetéskor olyan növényfajokhoz tudunk nyúlni elsősorban, amelyek most díszítenek. Azt gondolom, hogy tavaly nagy sikert aratott a jácint. A jácinthagymáknak, a hajtatott jácinthagymáknak a kiültetése nagyon kedvelt volt, nagyon szerették, illetve nagyon szerettük azt az illatfelhőt, ami körbelengte. Hát ez egy nagyon nagy kuriózum volt a tavalyi évben, amit szeretnénk most az idén megközelíteni, de felülmúlni valószínűleg nem fogjuk tudni, most primulák vannak beültetve, színes vegyes primulágyás lett a virágórából, aminek a látványa nagyon szép, de az illata nem lesz majd hasonlítható a jácintágyáshoz. Egyéb területeken egyébként a fenntartási munkák kezdődtek meg. Ugye még a lombgerebjézések, takarítások, tavaszi nagy takarítás kezdődik, illetve az zajlik. Amit még ki tudnék emelni, az a közszolgáltatónk, a Miskolci Városgazdának a kezdeményezése. Ugye tavaly az avasi domboldalban már megjelent egy ökosövény, amelyet még tovább bővített a városgazda. Ez több szempontból is hasznos, elsősorban azért, mert a közterületeken keletkező szerves anyag, nevezzük így, semmiképpen nem szeretném a hulladék szót használni, hanem a fenntartási munkákból keletkező gajak, meccésekből visszamaradt növényi részek tökéletesen jók felhasználhatók ennek az ökosövénynek, amelynek az elsődleges szerepe talán a térhatárolás, illetve én nagyon szeretném, ha hozzászoknánk ezekhez a természetközeli megoldásokhoz, amelyek nem csak esztétikusak lehetnek, hanem arra is nagyon jók, hogy a fenntartási költségeinket csökkentsük. Tehát minden évben probléma van azzal, hogy akár az összegyűjtött lombot, vagy a keletkezett nyesedéket, nyáron a fűnyírásból keletkezett lekaszált füvet nem tudjuk azonnal elszállítani, vagy nem tudja azonnal elszállítani a városgazda, és akkor hosszabb ideig, napokig, akár hetekig is ott lehet kinn a közterületen. Azt gondolom, hogy ezek az ökosövényes, elkerített területek jók lehetnek annak az ideiglenes tárolására. Ugye mindenképpen szemléletváltozásra van szükség annak érdekében, hogy belássuk, ugyanúgy, mint akár otthon is, aki családi házban él, az tudja, hogy rengeteg úgynevezett zöld hulladék keletkezik, amelynek a hasznosításával gyakorlatilag arannyá tudjuk változtatni ezt a mellékterméket gyakorlatilag. Úgyhogy a komposztálásra nagyon szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, akinek erre lehetősége van, mert hogy azért azt el kell mondjuk, hogy nem a kertjeink is, de a közterületeinknek a talaja az borzasztó mértékben leromlott, és ezt nagyon látjuk a növényeink egészségi állapotán is. Tehát az biztos, hogy még ha a klímaváltozás egyéb hatásait nem néznénk, csak a talajnak, a talajadottságainak a romlását, már az is a növényeinknek a legyengüléséhez vezet. Tehát itt ebben muszáj lesz lépnünk, hogy tudjuk a szerves anyagot visszapótolni a talajba. Akár úgy is, hogy össze nem mindenhol gyűjtjük össze a lombot, nem mindenhol takarítjuk fel, ugye ebben az évben, illetve a tavalyi tél folyamán a városgazda már több helyen végezte azt, hogy csak a járófelületeknek a takarítása zajlott, és hagytunk időt arra, hogy a keletkezett, lehullott falevelek egy kicsit bomlásnak induljanak, illetve összeesnek, fonnyadnak, ezzel a súlyukból is jelentős mennyiséget tudnak veszíteni, és ez bizony nagyon komoly megtakarítás lehet akár a zöld hulladék elhelyezésénél, a lerakási díjnál, ugye, amit tonnára kell fizetni.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkat Grunda János szerkesztette. Nevében is búcsúzom önöktől, a bemondót Klész Beátát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.